Nagy szeretettel köszöntöm az Erdély Mária Rádió hallgatóit. Nagy csütörtök van, elkezdjük a Szent Három Napnak az ünneplését. Ma az oltári szentség megalapítását ünnepeljük, illetve a papság szentségének a megalapítását. Az egyház az oltári szentségből születik. Mindhárom szinoptikus evangélium elbeszéli az oltári szentség alapítását, azonban csak Lukács és Pál hagyományában van utalás arra, hogy ez az esemény az időben folyamatosan kapcsolódik az apostolok életéhez. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Ezt a felszólítást, hogy mindezt Jézust emlékezetére tegyék, Lukács egyszer említi a kenyér szétosztása után. Ez az én testem, mely értetek adatik. Ezt tegyétek az én emlékezetemre, idézi Krisztus Urunk szavait. Szent Pálnál pedig kétszer fordul elő, először a kenyér szaporítása után, ahogy Lukácsnál, másodszor pedig megismétli a felszólítást a kehely körbeadásakor. Ez a kehely az új szövetség az én véremben. Tegyétek ezt, ahányszor csak isszátok az én emlékezetemre. Lukács és Pál az emlékezet szót az ősegyház hagyományából vette át. Mert az Úrtól kaptam, amit átadtam nekik. Olvassuk a korintusi levél első fejezetében. Jézus nem egyszerű emlékezéssel bízta meg őket, hanem egy hiteles megjelenítéssel, hogy újra jelenvalóvá tegyék az ő személyét és tetteit, amelyeket az utolsó vacsorán cselekedett az apostolok jelenlétében. Valahogy, mintha azt mondaná, tegyétek ezt folyamatosan, mindig, hogy mindig jelen legyek veletek. Úgy tűnik, hogy ez a parancs végrendelet, ajánlás, búcsú megbízatás formájában jelenik meg. A folyamatos emlékezés tárgyai azok a tettek és mozdulatok voltak, amelyeket Jézus azon a búcsú vacsorán cselekedett. A zsidók a húsvéti vacsorát Jeruzsálemben ünnepelték, mely az egyiptomi szolgaságból való szabadulása, való emlékezés, annak megjelenítése volt, melyet elődeik még Mózes vezetése alatt éltek át, amit azt a kivonulás könyvében, a számok könyvében olvashatjuk. Ez a megszabadulás emlékezete volt, mely a messiási idők eszkatológikus szabadulásának előképe lett. A húsvéti vacsorának így kettős jelentése volt. Megemlékezés egyfelül a múltbeli felszabadulásról, másfelül a messiási királyság teljes megvalósulásának eszkatológikus előképe. A múltra emlékezés a vacsorát kísérő szertartásokon keresztül fejeződik ki, az első áldás, hogy megszenteljék az ünnepnapot, a húsvéti liturgia, mely a legfiatalabb résztvevőnek a családfőhöz intézett kérdések köré rendeződött, miért más ez az este, mint a többi, amelyre a családfő arámi nyelven az előírt szavakkal válaszolt. Majd a vacsora, mely bárányból, kovásztalan kenyérből és keserű salátából állt, miközben megáldották a harmadik pohár bort, a vacsora utánit, az áldás poharát, majd befejezésül elmondták a Hallel második részét. Az eszkatológikus vonatkozás az Isten országára tett célzással fejeződik ki. A húsvéti vacsora, melyet Jézus utoljára ünnepelt meg, beteljesedését a messiási mennyegzőn nyeri el, mely Isten országában fog történni. Ebben a húsvéti keretben Jézus összegyűjti a vacsora ünneplésének elemeit, és önmagára alkalmazza azokat. A kenyérről és a vacsora utáni pohárról elmondott szavait úgy kell értelmezni, mint a családfő elbeszélését a kovásztalan kenyérről. Ez a sanyarúság kenyere, melyet elődeink ettek az Egyiptomból való kivonuláskor. Jézus a kovásztalan kenyeret saját testével azonosítja, saját személyével, melyet táplálékul ad. Ez a különlegesség Lukács elbeszélésében a másik két szinoptikussal összehasonlítva. Jézus, amikor oda nyújtja a kenyeret, vagyis a testét, hozzáfűzi, mely értetek adatik. Ez a kiegészítés azt jelenti, hogy teste odaajándékozásának áldozati jellege van. A kenyér odaadásának gesztusait megváltó jelentéssel bír, mert közeli halálával áll kapcsolatban. Lukács elbeszélésében a vacsora rituális mozzanatai és a saját halála közötti kapcsolat teljesen egyértelmű. Még világosabban megmutatkozik ez a kapcsolat azokban a szavakban, melyeket Jézus a vacsora utáni pohárhoz mond. Ez a kehely, mondja Jézus, az új szövetség az én véremben, mely értetek kiontatik. Ez a feláldozási formula, mely magában foglalja az utalást Krisztus megváltó halálára. Amikor Jézus azt mondja, ez a kehely az új szövetség az én véremben, melyet értetek ontok, a kezében tartott pohár bort azzal a közösségi áldozattal azonosítja, melyet Mózes vitt véghez a Sínai hegyen, amikor megkötötte a szövetséget. Fiatal bika vérével öntözte meg az oltárt, majd meghintette vele Izrael népét. Ugyanakkor utal az új szövetségre is, melyet a proféták jövendőltek meg. Ez az új szövetség nem a bikák vérével pecsételtetik meg, hanem Krisztus vérével. Az új szövetség az én véremben, amelyet értetek ontok. Erről emlékezik meg hitet ébresztő módon a zsidóknak írt levél, amikor összehasonlítja a két áldozatot. Mert ha bakok és bikák vére, és az üszök elhintett hamva a tisztátalanokat megszenteli a test megtisztulására, mennyivel inkább fogja Krisztus vére, aki az örök lélek által önmagát adta szeplőtelen áldozatul Istennek, megtisztítani lelkiismeretünket a halott tettektől, hogy az élő Istennek szolgáljunk. Ez az új szövetség Krisztus vérében lesz az az esemény, amelyet Jézus örökül hagy ránk, hogy ezt cselekedjük az ő emlékezetére. Ennek a misztériumnak az emlékezete lesz a jövőben a kapcsolódási pont az emlékező közösség és az áldozatot bemutató Krisztus között, aki egyszer és mindenkorra feláldozta magát az emberek üdvösségéért. Jézus szavai azt teszik, amit kifejeznek. Átalakító hatásúak. Mert Jézus nem azért mondja tanítványainak, hogy a megtört és szétosztott kenyér új definícióját mutassa meg nekik, hanem meghívja őket, hogy felismerjék a megosztott kenyérben saját testének valóságát, és hogy ezen a módon közösségbe kapcsolja őket egymással. Jézus a jelenlét új módját kezdi meg tanítványai körében. A feltámadt Krisztus saját életével megtartja a tanítványok életét. Ezért van az, hogy az Emmauszi tanítványok éppen a kenyér megtörésekor ismerik fel Krisztust. Az egyház jeleníti meg az eukarisztiát. Krisztusnak az utolsó vacsorán elhangzott parancsa, hogy emlékezzenek, azonnal megvalósult a jeruzsálemi közösségben. Így ír erről Lukács az első tanítványi közösségek húsvét utáni életéről hírt adó gyűjteményében. Álhatatosak voltak az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyértörésben és az imádságban. olvasok az apostolok cselekedeteiben, a második fejezet 42. versében. Továbbá, a kenyértérést házanként végezték, és örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételből. Apostolok cselekedetei, második fejezet 46. vers. A kenyértörés már a születő egyház kezdetétől az egyik leglényegesebb alkotó elemmé vált az apostoli tanítással, a ferebaláti közösséggel és az imádsággal együtt. A kenyértörés az általános értelmezés szerint az eukarisztia ünneplését jelöli. Bár ez a szertartás a kezdetekben még együtt zajlott az asztali szertartással, vagyis a közös étkezéssel, később elváltak egymástól, hiszen a kenyértörésnek saját identitása, sajátos jelentése volt, ami közvetlenül az Úr utolsó vacsorán elhangzott parancsához kapcsolta. A kenyértörés mindig a földi Jézus utolsó ünnepi vacsorája és a feltámadt Úr lakomája közötti folytonosságnak a szemlélése. Tény, hogy a zsidók egyfajta áldásként törték meg a kenyeret, amit Jézus is megtett az utolsó vacsorán, mint az étkezés házigazdája. De a jelentés, amelyet Lukács ad ennek a kifejezésnek, ugyanaz, mint ami a mise szertartásában is szerepel. Glacis tu artu, a szó szerinti utalás az Úr vacsorájának ünneplésére. És ugyanígy tesz többször is az apostolok cselekedeteiben, Pál pedig a leveleiben. A keresztény szótárban tehát a kenyértörés az eukarisztia ünneplését jelenti. Ahogy azt Lukács is említi, ez a szertartás először nem a templomban, hanem a házaknál történt. Házról házra. Annélkül, hogy elkülönülne az otthoni étkezéstől, mire Szent Pál is utal a korintusi levélben. Ez az otthoni kenyértörés úgy is érthető, mint a közösségi élet egy lényegi kifejeződése, konkrétan a vagyonközösség formájában, hiszen mindenük közös volt. Egy olyan szertartás, melyet ráadásul szívvel és lélekkel végeztek. Az apostolok cselekedetei konkrétan megemlít néhány házat, ahol a közösség összeszokott jönni, például Márk anyjánál, Máriának a házát, ahol volt ilyen összejövetel, de Pál is említ több házat, például Aquila és Priscilla házát Korintusban, Nymphaét Kolosszéban, vagy Filemon házát, ahol a keresztény közösségek összejöveteleit tartották. Egészen egyértelmű, hogy az eukarisztia szertartása itt a rendes étkezéssel együtt zajlott. Milyen gyakorisággal jöttek össze a keresztények a házaknál? Mikor vált el az eukarisztia ünneplése a szokásos étkezéstől? Ennek megértésére használjunk egy görög fogalmat. Proskartereuntes, melyet Lukács használ az összejövetelek gyakoriságára. Nos, ezt a kifejezést nem könnyű pontosan meghatározni. Az említett gyűjtemény azt írja, hogy naponta. Ez a kifejezés valószínűleg az első jeruzsálemi közösség helyzetére vonatkozik, melyet a számban megfogyatkozott galileaiak alkottak, akik olyan módon folytatták közösségi életüket, ahogy azt a mester tanítványai tették, amikor még vele jártak. Ahogy a hívek száma növekedett, ami elég gyorsan történt Lukács leírása alapján, körülbelül 3000 lélek csatlakozott aznap hozzájuk, olvasok az apostolok cselekedeteiben. Vagy az Úr pedig naponta növelte az üdvözülendők számát. Tehát szükségessé vált a kenyértűrés szertartásának elválasztása a rendes otthoni étkezéstől. Erről ír a szerző a troászi egyházzal kapcsolatban, ahol a keresztények a hét első napján jöttek össze, ami a zsidó naptár szerint a vasárnap. Tehát ez volt a nap, amikor az ősegyház Krisztus feltámadását, az Úr napját ünnepelte. Ez az ünneplés zsidó szokás szerint szombat estéről vasárnap hajnalra virradó éjszaka történt, amikor az első keresztények összegyűltek a feltámadást várva, a hét első napján kora hajnalban, ahogy Lukács írja. Azt feltételezik, hogy a gyűjtés, melyet Pál a görög közösségeknek javasol a szegények ellátására, az eukarisztikus szertartás összejövetelén belül volt. Ami pedig a szentek javára való gyűjtést illeti, a hét első napján mindegyiktek tegyen félre és gyűjtsön annyit, amennyi neki tetszik. Ezzel tehát a vasárnapra utal, vagyis az Úr napjára. A kenyértörés és az eukarisztia ünneplése közötti különbségtétel már a jeruzsálemi közösség idejében megtörtént, és erre utal a számos hivatkozás az eukarisztikus vacsora és az Úr napja egybeeséséről. Ezt tanúsítja Szent Justin mártír a II. Században. A nap napjának nevezett napon van az összejövetel egy azon helyen mindenki számára, lakjon bár a városban vagy vidéken. Egyértelműen kijelenthetjük, hogy mind Lukács írásában, az apostolok cselekedeteiben, mind Pál írásaiban, amikor kenyértörésről beszélnek, az eukarisztikus ünneplésre vagy az úrvacsorára utalnak. Pál így emlékezik arra, amikor ő maga vezette az eukarisztikus szertartást, ugyanazokat a szavakat használva, mint az Úr. Mert az Úrtól kaptam, amit átadtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárulták, fogta a kenyeret, hálát adott, megtörte, és így szólt, ez az én testem, mely értetek van. Ezt tegyétek az én emlékezetemre. A vacsora után ugyanígy fogta a kelyhet is, és így szólt, ez a kehely az új szövetség az én véremben. Tegyétek ezt akárhányszor isszátok az én emlékezetemre. Nos, ez az egybeesés, a kenyértörés és az eukarisztikus cselekedet között megjelenik a már korábban idézett apostolok cselekedetei versében a közösségi élet leírásával kapcsolatban. A Jézusban hívők álhatatossága a kenyértörésben nem csak a liturgikus és szentségi élet központja volt számukra, hanem a bensőséges szolidaritás forrása is, melyet Lukács a koinónia kifejezéssel jelöl. A koinónia, ami a feltámadt Krisztusban való hit közösségén alapul, mely a Szentmise ünneplése által volt jelen és vált tettekké, az örömnek és a szív egyszerűségének forrása volt. A nép befogadó hozzáállásának egy tényezője, valamint a vagyonközösség és a mindenből való közös részesedés kezdete. Tehát osztoztak a hitben és az életben. A koinónia ezért Krisztussal való közösség, mely örömet, reményt, felebaráti szeretetet teremt a testvérek között. És ez a felebaráti szeretet nem a közösség tagjainak közös akaratából származik, hanem az Úr ajándéka, melyet a Szentlélek jelenít meg a közösségben. Az egység nem földi, hanem mennyei, nem alulról van, hanem felülről. Ez Isten ajándéka, mely Krisztusban valósul meg a Szentlélek működése által. Krisztus áldozatként felajánlott és a híveknek táplálékként adott teste és vére alkotja a koinónia stabil és szilárd alapját az egyházban. A Jézus Krisztussal és a testvérekkel való találkozásból születik az öröm, mely betölti a hívek életét. Krisztusban rejlik a szövedék, mely összetartja hívek közösségét, hiszen olvasok az apostolok cselekedeteiben, naponta egy szívvel lélekkel ott voltak a templomban. Házanként végezték a kenyértörést, örvendezve és a szív tisztaságával vették magukhoz az eledelt. Dicsérték Istent, és az egész nép szerette őket. A közösségi életnek ez az idillikus képe, amely radikális elköteleződésre vezette őket javaik megosztásában, az értünk önmagát feláldozó Krisztussal való közösségből születik. Aki engedelmes volt mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Kizárólag az önmagát értünk odaadó Krisztus misztériumában való részvételből születhetett hasonló önátadás, amely nem csak hogy képes felülmúlni a széthúzást, az önzést, a megosztottságot, hanem azt vagyonközösségé alakítja. Számos csoda és jel történt az apostolok által. A hívek mind összetartottak, és mindenük közös volt. Birtokaikat és javaikat eladták, és az árát szétosztották mindenkinek szükségéhez mérten. Ezeket olvasuk az apostolok cselekedeteiben. Tehát megosztották egymással az életüket. Szent Pál apostol koinóniát vár el a korintusi közösségtől, mint annak szükséges feltételét, hogy az Úr húsvétjának ünneplése a szükséges méltóságot kapja, és a külső, társadalmi rendben is megfelelő következményei legyenek. Pál elítéli a közösségen belül megosztottságot és szembenállást, melyek alkalmatlanná teszik a közösséget az Úr vacsorájának az ünneplésére. Inkább szemük elé állítja a valódi forrást, a keresztény közösségek valódi mintáját, mely nem más, mint az Úr vacsorája. Nem dicsérhetem, hogy nem javatokra, hanem károtokra gyűltök össze. Mert először is úgy hallom, hogy amikor közösségbe gyűltök, szakadások vannak köztetek, és ezt részben el is hiszem. Mikor tehát egybegyűltök, már nem az Úr vacsorájának elköltése. Mit mondjak nektek? Dicsérjelek titeket? Ebben nem dicsérlek. Mert az Úrtól kaptam, amit átadtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárulták, fogta a kenyeret. A helytelen ünneplés nem segítette a helyi egyház építését és a többi egyházzal való egységét, sőt, sértette az egyház többi részével való koinóniát, az egyházi közösséget, a szolgálatok és karizmák megvalósulását. Szeretett rádióhallgatók, nagy csütörtök van, az oltári szentség alapításának az ünnepe, a papság alapításának, a papság szentségének a megalapítása. Koinóniáról beszéltünk, kenyértörésről az élő közösségekben. A koinónia Krisztussal való közösség, mely örömet, reményt, felebaráti szeretetet teremt a testvérek között. Az eukarisztiából születik a közösség. A felebaráti szeretet nem a közösség tagjainak közös akaratából származik, hanem az Úr ajándéka, melyet a Szentlélek jelenít meg a közösségben. A mai napon, amikor az eukarisztiát ünnepeljük, és a papság szentségét ünnepeljük, az egység ajándékára gondolunk, az egység ajándékát ünnepeljük. Az egység nem földi, hanem mennyei, nem alulról van, hanem felülről jön. Ez Isten ajándéka, amely Krisztusban valósul meg a Szentlélek működése által. A pap legmagasztosabb szolgálata az, hogy átváltoztathatja és kiosztja az egységnek a kenyerét. Köszönöm, hogy figyelemmel végighallgatták, követték ennek az adásnak a gondolatait. Adja meg az Úr számunkra az egység ajándékát, az eukarisztia, a közösség és a papság szentsége által.